Elnézést a hasonlatért, de Kabinda és Angola esete az nagyon hasonló. Talán így a hallgatóink is jobban megértik. Ugye ez egy enkláve, ami azt jelenti, hogy szárazföldi közvetlen kapcsolata nincs, mert közte ugye ott van a Kongó folyó deltája, de hát évszázadok óta az angolai terület része, ugye hát korábban ez gyarmat volt, tehát a mindenkori állapotnak megfelelően ugye Angolához tartozott a portugál időkben is, és azóta is. És valóban, amikor elkezdődött a 60-as években ugye a függetlenségi háború, hiszen portugál gyarmat révén ugye itt nagyon megkésett a gyarmattalanítás, akkor itt is felbukkant egy felszabadító mozgalom, ez a bizonyos FLEC, amiről ugye manapság nagyon sokat lehetett hallani, amelyik Kabinda függetlenségéért, tehát nem egész Angola függetlenségéért harcolt, mint a többi felszabadítási front ugye az anyaországban, hanem kizárólag ennek a pici, de rendkívül gazdag, ugye elsőben olajban gazdag kis megyének, vagy országrésznek a függetlenségére.
Mekkora területről van szó?
Nézze, összehasonlításképpen ugye Angola 1.246.000 nézetkilométer. Ez egy hatalmas ország, tehát nem tudom, ha most Európára tennénk a térképet, talán beleférne úgy, hogy Franciaország, Németország, Olaszország, Svájc, Magyarország és egyet. Hát ehhez képest Kabinda pedig 7000-valahány száz nézetkilométer, tehát egy ilyen, talán a kisalföldhöz mérhető nagyságrend. Tehát ez a különbség a két országrész között, ha egyáltalán ugye lehet ezt egy platformra hozni.
És egyébként mennyiben elnyomottak az ott élők, vagy mennyire jogos az követelésük? Már a saját szempontjukból.
Én azt gondolom tehát, hogy itt ideológiai vagy egyéb más probléma nincs. Én inkább az előbbi sikeres vagy kevésbé sikeres példámhoz kanyarodnék vissza. Én nem hiszem, hogy mondjuk a Kabindában élő angolaiaknak különösebben jobb vagy rosszabb lenne. Az természetes, hogy az ő szempontjukból. Én emberileg ezt megértem, hogyha valaki egy ilyen kis területen néhány százezer ember ül egy ilyen mérhetetlen gazdagságon, ami ott elsősorban ugye az olaj forrásokat jelenti, akkor hát aránylag könnyen meggyőzi saját magát, hogy neki mennyivel jobb lenne, ha nem kéne ostoznia. Hát gyakorlatilag Kabinda a 2-300 ezer lakosával pillanatok alatt az egyfőre jutó jövedelem tekintetében a világ egyik leggazdagabb állama lenne. Tehát emögött azt gondolom, hogy egy ilyen teljesen érthető emberi kalkuláció van, de hát most gondoljuk el a központi kormányt, amelyik viszont úgy gondolkodik, hogy adott esetben a másik 10-11 millió angolait jó részt abból tudja eltartani, hogy az országot fejleszteni, amit ez a kis tartomány jelent bevételben. Tehát itt inkább azt gondolom, hogy ilyen nagyon könnyen kiszámolható anyagi érdekek van.
Ugye a múltkori adásban is foglalkoztunk a Bamako rallival, és ugye azt mindenki tudja már, hogy a Bamako ralli terrorfenyegetettség miatt kényszerült útvonalat változtatni, illetve célt váltani. Mennyiben kapcsolódik ez a két ügy egymáshoz? Tehát mennyi köze van ezeknek a kabindai fegyvereseknek ehhez a terrorfenyegetéshez?
Én azt gondolom, hogy közvetlen kapcsolat nincs a két ügy között. Egyrészt ne felejtsük el, hogy hát ez egy elképesztő távolság is, ami a két helyszín között van, több ezer kilométer, de ez kevésbé fontos. Inkább én azt gondolom, hogy ami Észak-Afrikában zajlik, azt most már ugye évek óta tapasztalhatjuk, hogy egyrészt ugye sűrűsödtek ezek az emberrablások, turistacsoportok, raboltak el, húzoltak el a sivatagba egyik határokon átkelve a másikra, és ezt használták zsarolásra. Ilyen különféle bűnöző bandák működnek, hát egy rendkívül nehezen kontrollálható, hát gyakorlatilag sivatagos területen. A másik ugye, hogy úgy tűnik, hogy például azért a nemzetközi terrorizmus is ilyen fiók rendszerben itt errefelé is megerősödött éppen, Al-Qaida és egyebek, tehát vannak ilyen összefüggések is. Ez inkább jellemző, azt gondolom, a Mali, illetve a Bamako ralli térségére. A Kabindát azt gondolom, hogy ilyen típusú vallási, sőt, akár azt kell mondjam, hogy megélhetési bűnözésről szó sincs. Itt egyszerűen arról van szó, hogy hát mindenki szeretné maga alá gyűrni ezt a hatalmas olajbevételt.
Deszler B. István főiskolai tanár, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
Én is köszönöm.
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez.
Vendégem a stúdióban Szatmári Péter, a Zsigmond Király Főiskola általános rektor helyettese. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ebben a műsorban többször elhangzott már, hogy Magyarország és a harmadik világ kapcsolata, hát hogy mondjam, eléggé érdekes, mert ahhoz képest, hogy mondjuk a 60-as, 70-es években nagyon jó volt a kapcsolat, rengeteg onnan jövő diák tanult Magyarországon, és most ők ott nagyon kellemesen emlékeznek vissza Magyarországra, akár ez a múlt, ez egy nagyon jó híd lehetne a mai gazdasági kapcsolatokhoz. Még sincs talán bizonyos irányokban, például Afrika felé Magyarországnak olyan Afrika politikája mondjuk, ami jelentős lenne, bár mondjuk Ázsia felé van, és a Zsigmond Király Főiskola, hát hogy mondjam, jeleskedik a diplomata képzésben, és pontosan a harmadik világ irányába is képeznek, hát ha nem is diplomatákat, de olyan tudással vértezik fel a hallgatókat, hogy aztán megfelelő életút után diplomaták lehessenek. Kérdés az, hogy milyen irányokban gondolkodnak elsősorban?
Ugye vannak adott irányok részben azért is, mert valahogy tradicionálisan úgy alakult a képzési struktúránk, hogy a nemzetközi szakok azok nálunk erősek voltak már az alapítás óta, hogy az intézmény az idén lesz 10 éves, ez azt jelenti, hogy az alapszakjaink között már megtalálható volt a nemzetközi kapcsolatok, mint leánykori név. 2006 ugye a bolonyai váltás évvel Magyarországon 10 alapszakkal és 4 mesterszakkal ment tovább az iskola, és ezek közül kiemelkedett 2 nemzetközi szak, az egyik a nemzetközi tanulmányok, a másik a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szak, melyből alap és mesterképzés is van az intézményben. Ezek különleges specializációt nyújtanak, mind a 2 nyelvigényes szak, tehát az azt jelenti, hogy aki ide belép, az már eleve rendelkezik valamilyen nyelvtudással, illetve
ez már felvételi követelmény?
Nem felvételi követelmény, furcsa módon például ugye a mesterszak, a nemzetközi tanulmányok mesterszaknál a végére 2 felsőfokú C-típusú szakmai anyaggal bővített nyelvvizsgát kell tudni produkálni, de a belépésnél elvileg nem feltétele, ez a bizarr tulajdonképpen a szakban, de mégis aki belép, az már tud nyelvet meg, mert nem tudná elvégezni, illetve hát eleve a képzés olyan strukturálisan, hogy jó néhány tantárgyat angol nyelven adunk. Ha valaki nem profi mondjuk az adott nyelvből, akkor semmi esély arra, hogy elsajátítsa a szakot. A másik, ami érdekes lehet, hogy ugye tradicionálisan megint csak azt mondom, úgy alakult a helyzet, hogy viszonylag erősek a vietnámi kapcsolataink. Pont 2009-ben kötöttünk együttműködési megállapodást a Magyar-Vietnámi Műszaki Főiskolával, a Hanoi székhelyel, mely tradicionálisan a nevében is őrzi ezt a bizonyos magyar-vietnámi kapcsolatot, és igaza volt, hiszen azok a vietnámi diákok, akik a 60-as, 70-es években itt végeztek, 1000 szállal kötődnek az országhoz, komoly karriert futottak be, nagyon sokan közülük ma is nagyon fontos pozícióban és tisztségben vannak, és segíteni próbálnak. Ebből az ötlet született meg, közös ötlet. Zsigmond Király Főiskola adhatna otthont egy vietnámi kulturális intézetnek, ami picit úgy szerveződhetne és úgy szerveződne, mint azok az intézetek, amik már ismertek a magyar közvélemény előtt, akár a francia intézet, vagy a Goethe intézet például, vagy az orosz kulturális intézet. Tehát ezek nem csak a kultúra transportját folytatnák, kicsit idegen kifejezéssel élve, hanem gyakorlatilag lehetőséget kínálnának arra, hogy a két ország gazdasági, politikai szereplői találkozzanak egymással, tehát fórumként szolgálnának arra, hogy akik nem ismerik egymást, azok kezet foghassanak, és elinduljon valami fajta párbeszéd.
Furcsa nekem, mert ugye én itt beszéltem már a nagykövettelő, mondta, hogy létezik is magyar-vietnámi baráti társaság, illetve Vietnámban vietnámi magyar baráti társaság, és az ember azt gondolná, hogy két ilyen régi hagyományosan jó kapcsolattal bíró országban egy ilyen szerveződés már régen létrejött. Tehát ez az intézmény, ez létezik. Kettős a kérdés, miért nincs még, vagy hogy nincs még egy ilyen intézmény, és mi kell még ahhoz, hogy ez megalakulhasson, tehát mennyi idő ez még, hogy megalakuljon?
A válasz egyrészt prózai, másrészt összetett. A prózai válasz az eddig nem jutott senkinek eszébe, és mi ebben talán elsők vagyunk, de a másik, ami ennél egy picit összetettebb, hogy mindenfajta szerveződés létezett, de az elmúlt 15-20 évben volt egyfajta megtorpanás ennek. Gyakorlatilag az a magyarázata, hogy a magyarországi rendszerváltás, a közép-európai rendszerváltások után sok tekintetben a nemzetközi kapcsolatokat az új kormányok átértékelték, többek között az új magyar kormányok is, és nem érzékelték, nem tudták, és ez nem csak Ázsiára vonatkozik, hogy a volt hajdan volt fontos piacok és kapcsolatok mennyire lényegesek ma is, és mennyire tartós erős érzelem van ezekben az országban Magyarország iránt, amit gazdasági értelemben is ki lehet használni, meg hát kulturális értelemben is. Mi kell egy ilyen intézményhez? Hát egyrészt kell egy helyszín. Most ezért mondtam azt, hogy prózai, profán.
Másrészt nem volt, aki felajánlja a helyszínt?
Például egy ilyen egyszerű válasz is lehetséges, hogy nem volt, aki kitalálja az ötletet meg a helyszínt, illetve természetesen ehhez is kell pénz, és kell nyersanyag, a nyersanyagot azt virtuális értelemben mondom, és ezért lényeges az, hogy mi jó 5 éve foglalkozunk már Vietnámmal, mert számtalan olyan üzletember, politikus, vállalkozó, egyszerű magánember volt itt tanul diplomata, és mindenfajta egyéb más úr került és hölgy került a látókörünkbe, akik segíteni szeretnének. Tehát egyrészt már rendelkezésünkre áll gyakorlatilag egy olyan könyv, kazetta, CD és egyéb más gyűjtemény, ami egy ilyennek a megalapításához feltétlenül szükséges. Amikor a vietnámi miniszterelnök ősszel itt járt Magyarországon, akkor ígéretet tett a politikai akaratra és arra is, hogy pénzparipát nem kímélve fog ebben segíteni. A magyar kormány is jelentős pénzzel segíti azokat a fejlődő országokat, amit a NEFE alapból általában a külügyminisztérium is finanszíroz, amiben szintén van tartalék egy ilyen központ létrehozására, és még egyszer mondom, hogy magánemberek is ajánlottak pénzt arra, hogy egy ilyen intézményt egyrészt kollégákkal felépítsünk, másrészt hát elkezdjük szervezni ezt. Nekünk a helyszínt kell biztosítani, és mindenfajta elektronikus hátteret ehhez természetesen.
És mikor nyílik ez a központ? Mikortól lesz látogatható?
Az apropó az jó lehet, hiszen az idén ünnepeljük a magyar-vietnámi diplomáciai kapcsolatok felvételének a 60. évfordulóját. Mi egy nagy konferenciát szervezünk, amit vagy késő tavasszal, vagy kora ősszel szeretnénk megrendezni, aminek a keretében ezt hivatalosan is bejelentenénk, illetve hát az első alapkövét még egyszer mondom virtuálisan letennénk, hiszen a mi épületünk az áll, itt a helységet kell gyakorlatilag kiüríteni. segíteni és átadni azoknak a személyeknek, akik ezt élettel megtöltik.
Program van-e már? Tehát már lehet-e tudni, hogy mit lesznek azok a programok, amelyek biztos, hogy elérhetőek lesznek rendszeresen a ZKFM Vietnámmal kapcsolatban?
Vietnámmal kapcsolatban. Hát az egyik a klasszikus kulturális csomag, amiben benne van a nyelvtanulás, ami nagyon fontos, benne van a gasztronómia, ami szintén nagyon fontos és nagyon divatos gyakorlatilag most a szó nemes értelmében. Benne vannak azok az előadások és azok a kapcsolódási lehetőségek, amikben akár vietnámi előadók, akár a Vietnámmal foglalkozó magyar kutatók és tudósok is megszólalhatnak. Történeti, néprajzi és egyéb más társadalomtudományi összefüggésekben, illetve ami még szintén adott már és lehetőség van rá, a Magyar-Vietnámi Baráti Társaság segítségével ezt a bizonyos magyar-vietnámi üzleti fórumot is szeretném behozni ebbe a kulturális intézetbe, ahol akár heti, akár két heti, akár havi rendszerességgel tudnának az ebben résztvevők kommunikálni, beszélgetni és elkezdeni dolgozni, tényleges üzleteket kötni. Most megint csak azt mondom, hogy ami mind a két ország javát szolgálja.
Ezek iránt, az egzotikus nyelvek iránt mekkora az érdeklődés? Mondjuk a vietnámi iránt, vagy esetleg nem tudom, kínaiul, vagy arabul lehet-e tanulni önöknél?
Ugye ez megint adódik a szakstruktúrából. Tehát világos az, hogy a 10 alapszak közül a nemzetközi orientáció szakokon nagyobb az érdeklődés, mert ott a specializáció, amiről már szó volt, részben ez a diplomácia szakirány, az eleve adottá teszi a hallgatót arra, hogy részben egy nagy mainstreamhez tartozó nyelv, mondjuk az angolból kitűnő legyen, és emellett, hogy magát különlegesebbé tegye, túl az európai nyelveken valami mást is megtanuljon. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy megint csak a hagyományaink közé tartoznak a civilizációs tanulmányok, amelyek beleépültek a nemzetközi szakok kurikulumába, és ez azt jelentett, hogy egyes régiókkal kicsit többet, kicsit másképpen foglalkoztunk, összehasonlítva a térség különböző országait, csak Kelet-Ázsia tanulmányokon belül Vietnám és más ázsiai országok is előkerültek, vagy az Afrika tanulmányokon belül az egész kontinenssel próbáltunk foglalkozni, és ahhoz, hogy ezeket jobban megértsék, az ebben részvevő hallgatók közül nagyon sokan kezdtek el érdeklődni a nyelv iránt. Tehát a hallgató igény erősítette fel az, hogy nekünk szolgáltatnunk kell ilyen nyelveket, illetve egyfajta külső nyomás is nehezedett idézőjelben az intézményre, és a vezetés is úgy gondolta, hogy pont azért, hogy új utak felé mozogjunk, felismertük ezeknek a fontosságát és hasznosságát.
Egyébként Magyarországról évente hányan jelentkeznek önökhöz kifejezetten ilyen speciális irányokra?
Hát most ha konkrétan ezeket a szakokat, tehát a budapesti relációt és a budapesti viszonylatokat nézzük, akkor úgy gondolom, hogy nincs annyira sok képzőhely Budapesten. Ugye van a Corvinus Egyetemen ilyen, a Budapesti Gazdasági Főiskolán, illetve ugye a Kodolányi János Főiskolának van kihelyezett tagozata az ELTE-nek, és mi ezek mellett az első négyben benne vagyunk. Részben azért is, mert ez a specializáció, amit adunk, ez egyedi, tehát ilyen típusú diplomáciai képzés nincsen. Most még egyszer is megerősítve azt, amit ön is mondott, itt nem két lábon járó diplomatákat képzünk, hanem olyan értelmes, széles látókörű, multidisziplinális képességekkel rendelkező nyelveket beszélő fiatalokat, akik képesek a különböző kultúrákat összekapcsolni, és mondjuk, hogyha bekerülnek egy olyan multinacionális céghez, ahol kínai, dél-koreai, ugandai, amerikai és angol együtt dolgozik, akkor képesek legyenek a helyüket megtalálni, és a fontos nyelveken tudjanak velük kommunikálni és dolgozni.
Állandó szakértőnk Teszler B. István, aki szintén tanít a ZKFM. Ővele beszélgettünk itt nem is olyan régen arról, hogy mekkora szükség lenne egy úgynevezett NEFE szaktudásra, ami kifejezetten ilyen szakembereket képez. Önöknél ilyen irányú képzés nem indul?
Mi tervezzük ennek az elindítását, ugye az is igaz, hogy most egy óriási projekt előtt állunk, a svájci kormányzatnak a svájci alap által kiírt nagy projekt. Bízunk benne, hogy a miénk lesz, hogy elnyerjük ezt a projektet, és a bázeli Európai Institúttal együtt közösen tudunk építeni egy új kurikulumot, aminek az egyik eleme ez a NEFE képzés lenne, de úgy gondolom, ezeknek bizonyos elemei már benne vannak a mostani képzéseinkben.
De ezeknek az elemei nagyon sok egyetem és főiskola képzésében benne vannak. Pont az az érdekes, hogy darabokban mindenhol megtalálható, de speciális szakként sehol nincs, hogy valaki így mehetne oda, hogy másoddiplomásként azt mondja, hogy én mondjuk orvos vagyok, de ilyen irányba szeretnék képződni.
Igen, és azt gondolom, hogy pont ezért jó, hogy mi erre erőt szántunk, és együtt a svájci partnerünkkel szeretnénk egy kifejezetten ilyen képzést adni, ami talán egy masterszak is lehet majd az elkövetkezendő időszakban, ami szerintem egyébként, amiről már a kedves kollégámmal is beszélgetett, tényleg több komponensből áll, és ezeknek a jó részét valóban mi adjuk, hiszen az egyik ilyen nagyon fontos komponens, amely minden térségben igaz, a válságkezelés és az országépítés. Most az országépítést idézőjelbe teszem, nem egy közép-európai értelemben, hanem olyan térségekben, ahol alapvetően nem működik a kormányzat, nincs közigazgatás. Gyakorlatilag állam sincsen, ott fel kell építeni egy új rendszert, és ezekhez hát olyan személyek és olyan szakemberek kellenek, akik már hallottak erről.
Ugye elkezdődnek a felvételik önöknél is. Milyen szakokra lehet most jelentkezni?
Ugye mi a teljes palettát kínáljuk, amiről a korábbiakban már szót ejtettem, 10 alapszakot és 4 mesterszakot kínálunk. Társadalomtudományi, bölcsészettudományi és közgazdasági képzéseink vannak. Alapvetően ezekre épül még plusz a 3 éves képzéseinkre a mesterszak a négy mesterszakunk. Megint azt mondom, hogy a szerencse az a magyar kínálaton belül, hogy mi főiskola létünkre nagyon széles szakstruktúrával rendelkezünk, tehát mind a bölcsész, mind a társadalomtudomány, mind a közgazdaság területén tudunk szakokat kínálni a hallgatóknak.
Hány diákot tudnak fogadni egy évben?
Ugye hát ez részben meghatározott, mert ugye vannak különböző körülmények, amelyek meghatározzák a kapacitását, hogy ezeket nem részletezem, az viszont biztató, hogy a múlt évi tapasztalatok alapján mi 30%-kal tudtuk növelni az első helyeseink számát, és nem csak önfinanszírozó hallgatóink vannak, hanem állami finanszírozású hallgatóink is szép számban, és a különbségek sincsenek közöttük, tehát tanulni mind a két társaság ugyanolyan igyekezettel és törekvéssel megy.
Másoddiplomás képzés mekkora részét teszi ki az önök kapacitásának?
A másoddiplomás képzés az tipikusan a mesterszak, mert ugye ott ahhoz, hogy valaki bejuthasson, ahhoz már egy diplomával kell rendelkezni. Én azt mondom, hogy a 15%-a a képzéseinknek a döntő részét természetesen még az alapszakok jelentik. Ugye ez részben a magyar felsőoktatás farambuci helyzetére is utal, ami azt jelenti, hogy elvileg különbséget tesznek az egyetem és a főiskola között. Noha a bolognai rendszer következtében ez megszűnt, mert pont az az érdekesség, hogy mi ugyanúgy adunk mesterdiplomát, mint mondjuk az ELTE. Ugyanolyan sikerrel tudnak itt is végezni a hallgatók, és ugyanolyan eredményesen tudnak elhelyezkedni, mert a hallgatóink 95%-a statisztikák alapján el tud helyezkedni, ami szerintem azért a munkaerőpiac mai viszonyait figyelembe véve nem könnyű.
Önök mennyire készítik fel a hallgatókat arra, hogy milyen lesz majd, amikor dolgozni kell, és nem az egyetemen, vagy bejárni az órára, vagy mellé?
Én azt gondolom, hogy ezt definiálni kell a Zsigmond Király Főiskolát, és mennyiben különbözik mondjuk a többi, vagy akár állami felsőoktatási intézménytől. Egyrészt szerintem nagyon lényeges, hogy mi egy nagy család vagyunk a szó nemes értelmében. Tehát amikor a hallgató hozzánk felvételt nyert, akkor megfogjuk a kezét, és akkor sem engedjük el, amikor már a diplomáját magához vehette. Ez segíti a karriercentrumunk, melyik mind a tanulmányaik során, mind a tanulmányok elvégzése után is abban érdekelt, hogy munkahelyhez juttassa, illetve gyakorlati helyhez juttassa a hallgatókat. Egyrészt működik nálunk egy társadalomkutató központ, amelyik állandó visszajelzést ad arról, hogy a hallgatók mennyire vannak megelégedve a képzéssel, mennyire érzik gyakorlatiasnak a képzést, és amikor kikerülnek mondjuk szakmai gyakorlatra, akkor mennyire tudják alkalmazni azokat az ismereteket, amiket megkaptak. A BA-szak az kifejezetten szerintem gyakorlatorientált kell, hogy legyen. Éppen ezért az oktatók zöme olyan, hogy már megmártozott a tudományvilágába, de gyakorlatban is alkalmazta azt, amiről beszél. Ezért mondjuk, hogyha konkrétan a nemzetközi kapcsolatokról beszélünk, akkor oda számtalan olyan szakembert hívunk, akik részben tanítanak, vagy már szolgáltak valahol, vagy válságot kezeltek, vagy békét tartottak fent, vagy diplomataként közvetítettek, vagy egy nagy vállalatot vezettek. Akár mondhatnám az egyszerű tárgyakra, szemináriumokra, az államvizsgákra is számtalan olyan szakembert hívunk, akik közelről nézhetik meg a hallgatóinkat. A másik nagyon fontos komponens, ami más a többi intézményhez képest, hogy nálunk létezik egy úgynevezett kompetenciaképzés. Én lefordítva magyarra, mert ezt jobban szeretem, ugye ezt készségfejlesztő modulnak is szoktuk emlegetni, aminek az az értelme, hogy elsőtől egészen az utolsó évig mindenfél évben a nappal is hallgatók olyan kötelező kurzusokon vesznek részt, ami pont a munkába állásukat segítik.
Mondjon már egyet legalább, hogy hogy néz ez ki?
Hát ebben egyrészt első körben, első fél évben van egy tanulás technika a gyakorlatban. Az látható, hogy az általános és középiskolában bizonyos készségeket és képességeket nem sajátítanak el. Ezt mi szeretnénk pótolni, mert különben nem tudják megcsinálni azt a 3 éves elég kemény menetet, amit minden szakon teljesíteniük kell. És ezért van az, hogy az első fél év az arról szól, hogy megtanuljanak mondjuk elkészíteni egy írásos munkát, egy házi dolgozatot például, vagy képesek legyenek egy referátumra felkészülni. Az első fél év ezzel telik, aztán hogy megyünk előre az időben, a második fél évben van egy grammatikai része, amelyik az alapvető helyesírási képességeket erősíti.
Többenten hallom, tehát egy főiskolai hallgatónak meg kell tanítani az alapvető helyesírást.
Én megint azt mondom, hogy jobb félni, mint megijedni, és megint nem teszek különbséget a magyar felsőoktatáson belül. Ez nem a mi szegénységünk, hanem általában beszélek arról, hogy szükség van erre, pont azért, hogy kiszűrjük azokat a gyengeségeket, amik egy házi dolgozatnál megjelennek. Tehát a tanárnak nem az a feladat a felsőoktatásban, hogy nyelvtani hívákat húzogasson be pirossal, vagy az elektronikussal javítgasson, hanem hogy bírálja tartalmilag, szakmailag a dolgozatot. Utána ezért a harmadik fél évben ezt követi, hogy a szövegértést, hogy amit olvasnak, azt meg is értsék, és vissza is tudják adni. Utána következik egy olyan kurzus, amelyik már igazából módszertaninak tekinthető, hiszen a prezentáció, mint műfaj, szinte mindenhol most már, bárhova kerül, egy állásinterjúra, egy belső auditra, bármifajta belső megbeszélésre, konferenciára, akkor tökéletesen kell tudni magát szóban és elektronikusan kifejezni. Tehát ne csak kivetítsen, hanem el is tudja mondani, mi van. Ezen kívül van egy karrier tréning, ami meg arra készít fel, hogy ha az ember egy interjúra elmegy, akkor hogyan viselkedjen, milyen fontos stigmák vannak, amiket el kell tudnia mondani ahhoz, hogy esetlegesen sikeres legyen. És emellé épül még egy nagyon fontos munkaerőpiaci felkészítő, illetve egy etiketviselkedés protokoll, ami szintén azért fontos, hogy mondjuk ne bőrzakóba menjen el feltétlenül, vagy izompólóba egy interjúra.
Szatmári Péter, a Zsigmond Király Főiskola általános rektor helyettese, köszönöm, hogy vendégünk volt, kérem, tegye máskor is.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót. Ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva kedden ugyanebben az időpontban jelentkezem. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Lakatos László.
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsorát hallották.